nem csak az egészséggel, tehát nem csak az ételeírásokkal foglalkozik, hanem mindenféle ilyen életmódbeli tanácsokat ad egyrészt. Tehát nem csak azt olvashatjuk el, hogy hogyan kell megfelelő módon elkészíteni mondjuk a tarajos sült, vagy a mogyorós pelét, hanem például hogyan válaszunk magunknak lakhelyet, hogyan kell kiválasztani a megfelelő szakácsot, hogyan kell megteríteni az asztalt, mikor szabad szeretkezni, és így tovább, mikor kell bort inni.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton a műsorvezetőtársam.
Sziasztok!
A mai vendégünk Darida Bence, aki már előre is szaladt az üdvözléssel, egy fordító, méghozzá, és azért van itt most a műsorunkban, mert lefordította a nyomtatásban elsőként megjelent szakácskönyvet, Bartolomeus Platina művét, ami több mint 500 évvel ezelőtt jelent meg először Itáliában, ugye akkor Olaszország még nem létezett, így egybefüggően. Köszönjük szépen akkor most már, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
És az első kérdésünk az, hogy hogy létezik, hogy ennek a könyvnek több mint fél évezredet kellett várni a magyar fordítást, amiközben, ha jól tudom, azért más nyelvekre már jóval korábban lefordították.
Na, ez egy nagy rejtély, amit én nem tudok megoldani, viszont azt éreztem, hogy ez egy űr. Tehát, hogy jobb később, mint soha alapon, hogyha 550 év nem volt elég rá, hogy ez magyarul hozzáférhető legyen, akkor ezt el kellett vállalni, ezt a feladatot. Abban teljesen igazad van, hogy számos modern nyelvre lefordították, tehát angol meg német kiadás az biztos, hogy volt a kezemben, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos munkáról beszélünk, ami én azt gondolom, hogy gasztrotörténészeknek is, magyar gasztrotörténészeknek is érdekes lesz abban a szempontból, hogy sok minden kiderül, amit eddig legfeljebb csak sejtettünk erről a könyvről, meg sejtettünk erről a hiányzó láncszemről, mondjuk az ókori meg a mostani konyhaművészet között.
Mi a könyvnek a címe pontosan? Azért ezt tisztázzuk.
Magyarul én úgy fordítottam le, hogy a tisztes gyönyörről és az egészségről, ami nagyjából le is fedi a könyvnek a két alaptémáját. Tehát ne egy klasszikus szakácskönyvet képzeljünk, amiben csak receptek vannak, hanem kezdem egy kicsit távolabbról. Tehát ennek a műnek a szerzője, aki egyébként maga is fordító, majd erről mindjárt beszélünk, ez Bartolomeo Zacchi néven látta meg a napvilágot a mai Piadina városában, és ahogy ez elvárjuk egy rendes reneszánsz embertől, ő választott magának egy latin szerzői nevet, aminek ugye a Bartolomeus az a latin fordítása az ő nevének, és a Platinának nevezte el magát a szülővárosa után, tehát így született meg az a szerzői név, hogy Bartolomeus Platina. Most azt tudni kell, hogy amikor ez a könyv keletkezik, az 1400-as éveknek mondjuk az utolsó harmadában, akkor már eleven ember nincsen a világon, akinek latin lenne az anyanyelve. Ezzel így volt a mi Platinánk is, tehát ő biztos, hogy valamelyik olasz nyelvjárást beszélte, tehát ő már eleve fordít egy egyébként már korábban olasz nyelven létező anyagot, amiből nem is csinál titkot, meg is nevezi azt a komói, talán Mauricio nevű szakácsot, akit ő a példaképének tartott. És egyrészt tehát ő olaszról lefordít latinra egy csomó receptet, de amit ő hozzátesz, és ami nem fordítás, az, hogy nem csak az egészséggel, tehát nem csak az ételeírásokkal foglalkozik, hanem mindenféle ilyen életmódbeli tanácsokat ad egyrészt. Tehát nem csak azt olvashatjuk el, hogy hogyan kell megfelelő módon elkészíteni mondjuk a tarajos sült, vagy a mogyorós pelét, hanem például hogyan válaszunk magunknak lakhelyet, hogyan kell kiválasztani a megfelelő szakácsot, hogyan kell megteríteni az asztalt, mikor szabad szeretkezni, és így tovább, mikor kell bort inni. Azon kívül pedig, tehát tehát a konkrét ételeírásokon kívül még van egy ilyen réteg ennek a szövegnek, amikor az alapanyagokat mutatja be, és ebben kivehető, hogy ez sem egy fordítás, hanem megint csak egy rendes reneszánsz ember módjára elővette az ókoriakat. És amikor például arra kíváncsi, hogy, vagy arról akar beszélni, hogy a daru az hogy vándorol mondjuk földrészek között, vagy a gólya az hogy repül el, ők még úgy tudták, hogy nem Afrikába, hanem valahol a Kaukázusba, akkor előveszi a nagy ókori természettudósnak, az idősebbi Pliniusnak a Historia Naturalis, azaz a mondjuk így hogy természetrajz című könyvét, és abból idéz. Amikor valamit filozófiai kérésbe botlik, és erről is majd mindjárt szívesen beszélek, hogy mi volt itt a filozófiai probléma, akkor pedig előszeretettel hivatkozik Arisztotelésztől kezdve Ciceronát, Cézáron keresztül, az ókori nagyokra. Tehát, hogy az az érdekes dolog, hogy egyébként ez a Platina, a szerzőnk, ő minden volt életében talán csak akasztott ember, nem? Tehát ő volt sorozott katona, volt hivatásos katona.
És az angyalvárat azért megérte, hogyha...
Börtöntöltelék, ha így igen. tetszik. Tehát, hogy ő forgott ilyen hercegi meg pápai körökben, és volt egy pápa, akivel nagyon jóba volt, aki beválasztotta az egyik tanácsadó testületébe. A pápa csere után, a következő pápa idején viszont valahogy ez a testület elvesztette a privilégiumait, a Platina a szájani kezdett, minek következtében bezárták az angyalvárba. Tehát egy ilyen nagyon tarka életű pasi volt, és ugye az az érdekes, hogy miközben ő egy egyházi figura is, tehát egy egyházi ember, ez a könyvből ez különösképpen nem derül ki.
Talán annyiból, hogy említetted ezt, hogy itt nem csak receptleírások vannak, hanem egy komplett életmód rovata egy mai újságnak gyakorlatilag belefér, plusz még ilyen világértelmezés és filozófia is, de hogy tényleg ez a címben is szereplő gyönyör, itt azért érződik egy ilyen erős, ilyen defenzív jellege a könyvnek, hogy már a előszóba is Platina hosszasan védekezik azért, hogy ez tulajdonképpen miért nem a bujaságra és a habzsolásra és a torkosságra buzdít ezáltal, hogy a tisztes gyönyör, tehát itt a tisztesen legalább akkora hangsúly van, mint a gyönyörön.
Így van, teljesen jól értetted, én is ezt mondtam volna, hogyha erről kell beszélni. Tehát az a probléma, hogy itt vagyunk a reneszánsz közepén, ami újra felfedezi magának az ókort. Ami azt is jelenti, hogy felfedezi magának az emberi testet például minden szépségével, hogy nem sorolunk itt most festészeti példákat, meg fölfedezi megint az úgynevezett homo mensura elvét, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen mindennek a mértéke az az ember, és ehhez kell viszonyítani a világunkat, meg emberszabásúvá kell tenni. És nyilván ez szöges ellentétben állt mondjuk az ókoriaknak a pogánysága, azzal a kereszténységgel, meg azzal az elgondolással, aminek a központja éppen Róma, és amely egyháznak az egyik fizetett alkalmazottja ez a Platina. Tehát igazad van teljesen, hogy ezért kellett már a címben, meg az előszóban megmagyarázni, hogy itt nem arról van szó, hogy a keresztényeknek a hét fő bűnét akarja ő propagálni a bujasságtól, a torkosságon át, nem tudom én mik, hanem többször filozofál ezen, hogy tulajdonképpen ez egy tisztes gyönyör. De nagyon érdekes, hogy ehhez megint csak nem egy egyházi apparátust vet be, tehát azt hiszem, hogy Jézus Krisztusnak a neve az mondjuk egyszer fordul elő a szövegben, míg ezek az ókori figurák, akiket említettünk, ezek meg minden oldalon gyakorlatilag.
És mi volt a például a szakáskönyveknek a szerepe akkoriban ebben a hiszen visszamenve a Cserna Szabó András írta ehhez a könyvben egy előszót, és abból kiderül, hogy az ókorban azért voltak szakácskönyvek, voltak gasztronómiai munkák, amikre úgy néha hivatkoznak is, Platina is hivatkozik ilyesmikre, de mi történt utána? Tehát mi történt utána ezzel a római birodalom bukása és a kultúra is ugye kiment a divatból, hogy így fogalmaz a több jó pár száz évre, hogy akkor egyáltalán nem is létezett ez a fogalom, tehát ezt Platina hozza vissza gyakorlatilag egy hosszú szünet után a köztudatba?
Már a szakácskönyvnek a fogalma.
Igen, igen, igen.
Na, egy kicsit az ókori előzményekről. A görögöknél van egy teljes űr. Tehát ott azt hiszem, hogy egyetlen egy receptféle maradt fönt, egy nagyon homályos életű szakácsról, tehát rettentően keveset tudunk, nem maradt fent végül is semmiféle szakácskönyv. A rómaiaknál pedig az első, amit ismerünk, az egy Apicius nevű embernek a szakácskönyve, aki nagyjából Jézusnak lehetett a kortársa, ami egyébként bizonyos szempontból valóban a mi Platinánknak is egy előképe, már csak azért is, mert úgy őt követve 10 úgynevezett könyvre osztja fel az egész művet, azt inkább úgy mondanánk, hogy 10 fejezetre, de akkor még ugye ez Liber volt, ez az könyv volt. Na most, aki olvasta az Apicius-t, azért azt tudja, hogy ami ránk maradt belőle, mert valószínűleg ez egy töredék, az igencsak egy szakmunka. Tehát ilyen nagyon-nagyon nyers leírás a recepteknek, lényegre törő, és az is látszik abból a könyvből, hogy az abszolút a korabeli fine dining volt. Tehát, hogy nem a római pornépnek, nem a plebsznek a konyháját örökíti meg, hanem a szuper gazdagokét. Na most a birodalom bukása után, hogyha nagyon sumásan akarunk fogalmazni, akkor lényegében Európának a nagyobbik fel az azzal volt elfoglalva, hogy ne halljon éhen. Tehát az összes ilyen food study könyvből, a Massimo Montanariból ez derül ki, hogy az ínség meg a bőség az nagyon váltogatta egymást, de az egy napi elfoglaltsága volt az embereknek, hogy valahogy az életben maradáshoz szükséges kalóriát megszerezzék. Volt, amikor több sikerrel művelték ezt, volt, amikor lényegesen kevesebb sikerrel. És én nem tudom megmondani az idejét, hogy pontosan mikor, de azt gyanítom, hogy az első ezredforduló utántól jelennek meg ilyen udvari szakácskönyvek, ami kicsit hasonlóan ahhoz egyébként a mi csáktornyai Zrínyi-féle szakácskönyvünk, ahol ilyen nagyon-nagyon gazdag, nagyon-nagyon jómódú embereknek a hobbija volt az, hogy a szakács az összeállította az udvari recepteket, és biztosak lehetünk abban, hogy ez nem a nagy közönségnek szólt, hanem vagy cserélgették ezeket egymás között, vagy bekerült ebből egy-két példány könyvtárakba, másolatokba, de hogy ez nem volt széles tömegeknek a hobbija, hogy így mondjam. És nekem az az érzésem, hogy Platinárnál is erről lehetett szó, hogy bekerülnek azért olyan fogások, itt már emlegettük talán a tarajosült, mondjuk a páva, a medve, egy csomó dolog, amiről nem vagyunk benne biztosak, hogy jók, de azt tudjuk, hogy baromi drága volt. Meg alkalomattán mondjuk nagyon látványos, mert szerepel ebben egy olyan leírás, hogy kell elkészíteni a pávát úgy, hogy úgy nézzen ki, mintha élne, és közben tüzet okádjon a csőréből, és így tovább. Még egy kitérő, ha megengeditek, még az ókorra visszatérve, hogy ott van az a Zapicius-féle szakácskönyv, amiről már beszéltünk, de van egy nagyon érdekes szövegünk, ami sokkal irodalmi módon engedi meg elképzelni, hogy hogyan nézhetett ki mondjuk a Nero korabeli, megint csak ilyen fine dining, tehát a gazdag embereknek a konyhája. Ez pedig egy Petronius nevű embernek a könyve, aki ugye Satirikon címen írt egy kalandregényt, a kevés ókori regénynek az egyikét, aminek van egy fejezete, ami nagyjából egybe maradt ebből a töredékes könyvből, ami egy Trimalchio nevű, valószínűleg dél-itáliai újgazdagnak, de úgy tetszik oligarchának a egyébként baromi ízléstelen lakomáját írja le.
Trimalchio lakomája.
Így van, ez a Cena Trimalchionis, ahol annyi a rövid történet, most nem mennék ebben nagyon bele, hogy van három csavargó, akik többek között abban élnek, hogy belógnak ilyen gazdag emberekhez potya kajára. És itt találkozunk ezzel a Trimalchioval, aki összférkereskedőként valami hihetetlen vagyonra tett szert, de ízlést azt nem kapott hozzá. Ilyet talán a mai világból is tudunk, hogy a kettő az nem okvetlenül jár együtt. És ott is olyan fogások sorakoznak a medvétől kezdve az olyan disznóig, amit úgy tesznek, mintha elfelejtettek volna megsütni, és amikor fölvágják az asztalon, akkor kijönnek a zsigerei, amiből persze kiderül, hogy az valójában kolbász, meg hurka, meg stb. Tehát ilyen borzalmas dolgok vannak benne. De az a lényeg, hogy drága legyen. Ugye? Na most a Platinánál is van egy ilyen játék, hogy ott vannak ezek a nagyon furcsa fogások, amiről biztosra vehetjük, hogy nem tudom én, mondjuk egy ilyen hercegi esküvőn megcsinálták esetleg, de van benne nagyon sok épesz vétel, ami mai napig kiválóan elkészíthető.
Melyek ezek, vagy mely típusú ételek ezek belőle, amik mondjuk akár ma is hozzájuk lehetne nyúlni, vagy le lehet főzni?
Az összes salátát például. Tehát a saláták, amik kaptak egy ilyen, majdnem egy egész fejezetet a könyvben, azok ugyanúgy készültek, mint ma. Fogunk valami megehető zöldséget, földaraboljuk, vagy nem daraboljuk fel, ahogy tetszik, öntünk rá olívaolajat, balzsamecetet, sózzuk, borsózzuk, esetleg még zöldfűszereket fölfaljuk, és boldogok vagyunk. Tehát ott semmiféle változás nem történt. Azt lesz számítva, hogy sokkal szélesebb volt az alapanyagok köre, tehát olyasmit is fogyasztottak salátaként, ami nekünk már nem annyira bevett. Vagy
például?
Porcsin, pimpernel, és így tovább. Akkor van egy olyan vonulata, ami abszolút elkészíthető, de azt gondolom, hogy a mai ízléstől egy kicsit távolabb esik. Ezek azok a húsételek, amik rengeteg cukor és mandula, meg például rózsavíz felhasználásával készültek. Én azt gondolom, de nem tudom bizonyítani, hogy ez valószínűleg valami arab hatás lehetett akkor már, hiszen akkor már a Ibériai félszigeten bőven összetalálkozott a két kultúra. Az is lehet, hogy Szicilián keresztül kapták meg ezt a gellert, tehát hogy ez a mai ízlésünknek nem annyira kvadrál. De például, amin én őszintén meglepődtem, hogy ott szerepel ebben a könyvben a szerintem a makaroninak az első leírása. De ott van benne a vermicellinek a leírása, tehát hogy meg mindenféle más paszták is vannak, tehát hogy volt egy ilyen komoly tésztakultúra, amiről nekem nem volt például tudomásom.
Tehát, hogy az amit létezett. Ma olasz konyhának tartunk, annak azért már felismerhető előzményei megvannak ebben az első nyomtatott szakácskönyvben.
Néhány előzménye, mert nyilván itt még mondjuk a paradicsom előtt járunk. Tehát ami az olasz konyha manapság, az elég igen, nehezen elképzelhető.
De mondjuk az olivá olajról és hasonlókról nagy...
Igen, amit meg az ókortól örököltek, mert hogy az olaj meg Egyszer, tehát nem véletlen például, hogy a keresztényeknél is ugye ez a három szimbolikus ételféleség van, ugye a kenyér, a bor, meg az ecet, illetve négy akkor, mert hogy az olaj is, tehát a mindenféle szentségek feladásához, tehát hogy ezt hozták magukkal azért már eléggé régóta.
És még visszatérve ehhez, hogy kiknek készült akkoriban ez a könyv, hogy mondtad, hogy sejthetően ez sem nyilván az akkori könyvforgalmazás sem úgy nézett ki, nem csak a konyha, mint manapság, tehát hogy eleve szűk volt azok köre, akik könyvek olvastak, meg használtak bármilyen szempontból, de mondjuk az is sejthetően ebbe az irányba mutat, hogy ahogy mondtad, ez latinul készült, annak ellenére, hogy az már a köznyelv nem latin volt akkoriban, Itáliában sem, tehát hogy valószínűleg ez is már egy jelzés arra, hogy ez egy hát felső rétegek számára szolgál.
Én egészen biztos vagyok benne, meg ugye ne felejtsük el, nem tudom, hogy erről volt-e már szó, hogy ez a Gutenberg Biblia után egy tizenpár évvel készül el, tehát nagyon-nagyon korán, ugye összehasonlításképpen az első magyar nyomtatott szakácskönyv az majd valamikor az 1700-as években fog megjelenni. Most az is érződik a szövegen, hogy ez valószínűleg egy társaságnak íródott. Mert hogy időnként a platina kiszól a szövegből, hogy nem tudom én, ezt a fogást legjobban Bibulus barátom szokta elkészíteni. Vagy Vitelliusnak nem javaslom, hogy egyen ebből, mert hogy ő egyébként is epeömlésbe szenved, stb. Tehát biztos, hogy ilyen nagyon szűk, ilyen humanista társaságot képzelek én köré, akik néha összeültek, kiderül, hogy ezek ettek együtt, ittak együtt, jól érezték magukat, és én azt tudom elképzelni, de igazolni semmivel nem tudom, hogy platinának talán az lehetett a célja, hogy szerez egy főúri támogatót ehhez a projekthez, és akkor ilyen módon tudott volna ebből jövedelemhez jutni. Én ezt tudom elképzelni.
Talán tettél már ráutalást, hogy magának platinának ilyen gasztronómiai nagy előélete vagy előképzettsége nem volt. Tehát ő igazából itt egy ilyen krónikása ennek az egésznek, vagy úgy lépett bele.
Hát egy fordítója azzal, hogy volt egy olasz eredeti szöveg, amire már utaltunk, azon kívül pedig nem csak az élete volt ilyen tarka, hogy a katonáságtól a börtönig nagyon sok helyen megfordult, meg főúrudvarokban, hanem az írói pályája is. Tehát ő megírta talán a Gonzaga családnak a történetét, írt mindenféle értekezéseket a pápaságról, stb. Tehát, hogy elsősorban egy írástudó, meg íráskész ember volt, akinek szerintem, ha odaadták volna mondjuk a telefonkönyvet, ha akkoriban lett volna, akkor azt is gyönyörű latin prózába önti be. És mondom, az a plusz, amit hozzáadott, az ő filozófiai műveltsége, meg érdeklődése, amivel kicsit el tudta ezt a gasztronómiai témát emelni a földtől, hogy így mondjam, ezzel a magyarázkodással, hogy ez igenis jogotok van hozzá, hogy igenis ettől nem lesztek rossz emberek, nem lesztek pogányok, hanem egyetek, igyatok nyugodtan, érezzétek jó magatokat a bőrötökben.
Említetted az előbb a tésztákat. Ugye ezekről az járja, hogy ez általában az alacsonyabb néposztályoktól került be, így az alacsonyabb olasz néposztályok ettek inkább a tésztában. Ez hülyeség egyébként? Mert azért igazából nem is ez a lényeg, azt akarom kérdezni, hogy mennyire derül ki, hogy ebből, vagy a plebsz hogy evett ebből a szakácskönyvből akkoriban.
Leginkább semennyire. Én azt gondolom, tehát és azért gondolom ezt, mert egyrészt nagyon, nagyon sok a húsétel. Olyan húsétel, amit ma is megeszünk. A kacsa, a liba, a csirke, a bárány, a sertés, a nem tudom én mi. Én azt gondolom, hogy ezek a itáliai pornéphez, ezek szélsőségesen ritka esetbe kerülhettek. Tehát ezek nem nekik szóltak. A másik, ami miatt gondolom, az a fűszereknek a használata. Tehát ugye mai napig én úgy tudom, talán a sáfránya egyik legdrágább fűszer, így nagyjából aranyárba mérik. Igen. Ez egy elég gyakori szereplője ezeknek a recepteknek, de ugyanígy a fahéj, a bors, amik akkoriban azért még kuriózum számba mentek.
Ezeket Ázsiából hozták be.
Igen, nagyon sok pénzért. És ugye azért, valószínűleg azért kellett ezeket használni, mert egy olyan korról beszélünk, ahol például nem volt hűtő. Tehát egészen más kell elképzelnünk arról, hogy milyen állapotba kerültek ezek az alapanyagok mondjuk a szakács kezelé, és valószínűleg ott már megindulhatott időnként egy ilyen természetes bomlás, mire feldolgozták. Ahogy gondoljunk arra, hogy a fácánt is ugye még a múlt században is, tehát fellógatta a vadász mielőtt, legalább egy hétre vagy kettőre mielőtt nekiálltak feldolgozni, ahol azért már történtek mindenféle elváltozások, és ezeket kellett kezelni a fűszerekkel. Tehát nem voltak ezek nyilván életveszélyesek, de volt valami íz, amit el kellett nyomni, és ehhez használták. Ezt nem tudta megtenni, tehát nem hogy a plebsz, hanem szerintem ez nagyon jó módúnak kellett lenni, hogy egy ilyenfajta fűszer apparátust mozgatni a konyhában.
És akkor viszont így térünk vissza a tésztához. Tehát az,
ahhoz... Igen, jó, kicsit kizökkentettem magamat. én nem tudom...
Lehet, hogy a pizza miatt mondtam, mert arról ez a közmegegyezés, hogy ez onnan jött, tehát, de akkor lehet, hogy a különféle pasztákról ez már nem teljesen igaz.
Erről annyi mindent hall az ember, én nem vagyok ennek igazából az ismerőjének a területnek. Én olyan teóriával is találkoztam már, hogy Marco Polo, meg hogy ezt igazából keletről került oda, nem tudjuk. De mondjuk én azt gondolom, hogy a paszta, ami lényegében egy kenyértészta, tehát ami egy alapétel, az mindenütt előforduló. Most, ha nem tudom én, fokhagymát meg olajat kenek rá, az egy egyszerűbb változat, ha mondjuk tengert gyümölcseit, az egy bonyolultabb változat. De azért ezek rafináltabb dolgok, tehát én nem hiszem, hogy ez a férgecskének, a latinul vermiculi, olaszul vermicelli nevű ételnek nekiálltak volna babrálni vele. Vagy például úgy készül akkor még, amit a platina egyszerűen a szicíliai fogásnak, vagy szicíliai ételnek hív, gyakorlatilag meg makaróni. Ilyen vascsőre húzták fel egyenként ezeket a tésztadarabokat. Nem látom magam előtt azt a...
Hogy ez egy mindennapi fogás. Hogy ez egy mindennapi
tevékenység volt, azt el tudom képzelni, hogy egy ráérős szakáccsal, ráérős kuktáival ezt legyártotta, de hogy egy házi asszony a napi robot után nekiállt volna ilyenekkel hülyeskedni, ezt csak úgy nem tudom elképzelni.
Igen, mert önmagában az sokat kijelöl, hogy ugye azzal indul a könyv, ahogy te is említetted, hogy hogyan szerez egy jó szakácsot. Tehát, hogy egy szakácskönyvek manapság nem ezzel szoktak indulni, igen, a igen. Széles nagy közönségnek szólva. Hogy...
Igen, tehát ez nagyon sok mindent feltételez, ez köszönöm, hogy eszembe jutott. Tehát tényleg a egyik legelső probléma, amit tisztázni akar a platina, hogy hogyan lesz meg a szakács. Hogy ez se arra van, hogy itt ilyen tömeg problémáról lett volna szó.
És a szakácsnál amúgy miket, ha jól emlékszem, művészi érzéke nagyon fontos a szakácsnak, hogy...
Igen, hogy művésze legyen ennek a területnek, a gasztronómiának, kiváló ízlése legyen, meg tudja állapítani egy ételről, hogy alulsózták-e, túlsózták-e, és legyen benne egy vágy arra, hogy ő legyen a legjobb. Tehát, hogy egyértelmű egyébként, hogy a szakácsoknak a helyét azt nem a mesteremberek között jelölte ki platina, hanem a művészek között.
És amúgy ennek a könyvnek ugye kicsit beszéltünk az előéletéről, meg annyiban az utóéletéről, hogy mennyire hiányos például, hogy Magyarországon akkor most hiánypótlásként most több mint 570 év után tehát ki lesz adva magyarul is, de hogy mit tudunk amúgy ott az itáliai, vagy akár ilyen típus utóéletéről, tehát hogy ez egy nagyon használt, sikeres, forgatott könyv volt azokban a körökben, aminek szánták, vagy pedig inkább valami olyan, ami így kuriózum, mert ilyen korán lett kinyomtatva a Biblia után, de nem feltétlenül gyakorolt akkora hatást így a
közízlésre,
vagy a, igen, az ilyen udvari ízlésre.
Valamire gyakorolt akkor az udvari ízlésre, remélem, hogy majd erre egy rendes gasztrotörténész, aki én nem vagyok, az majd rá fog ugrani és megnézi, hogy hogyan hatott tovább. Azt azért lehet, tehát kettő dolgot biztos lehet tudni, az egyik, hogy több kiadást megélt. Meg azért mégiscsak átment egy olyan szűrőn, hogy itt ülünk most 550 évvel, több mint 550 évvel a nyomtatás után is beszélünk erről a könyvről. Tehát ezen a rostán nyilván rengeteg könyv, vagy az ókori irodalomnak is tudjuk, hogy legfeljebb egy ilyen 5%-a maradhatott ránk. Tehát volt egy őrült nagy szűrő időközben. Abból, hogy vannak modern kiadásai, abból is azt gondolom, hogy azért ez hatott is, meg hat is, már hogy más európai nyelvekre már lefordították. Illetve azt gondolom még, hogy az is a hatásnak egy jele, hogy rengeteg baromság kering az interneten erről a könyvről. Tehát ez...
Például
a nagyon sokszor úgy apostrofálják, hogy ez az első olyan szakácskönyv, azon kívül, hogy az első európai nyomtatott szakácskönyv, amiben kannabisszal főznek. Na most, ez jól hangzik, most kannabisz alatt manapság egy tudatmódosítót szoktunk érteni, ami a THC miatt... mindenféle hatásokat vált ki belőlünk. Ha azonban elolvas az ember a szöveget, akkor hamar rájön, hogy nem erről van szó, hanem a kannabisz az egyszerűen egy növénynek a neve, amit mi kenderként ismerünk. És ennek a magját használja két vagy három receptben, azt még a teljesen outsiderek is tudják, hogy egyébként a növénynek a magja nem tartalmaz ebből a THC nevű anyagból, és olyasmire használják például, hogy összetörik és fűszerként.
Tehát akkor nem a space cake-et találta
nem
fel.
Dehogy nem, hanem ugyanúgy, ahogy más magokat, ahogy manapság mondjuk használjuk a szezámmagot, meg egyébként én tavaly ettem egy ismerősömnél olyan vaníliafagylatot, ami az egyik legnagyobb köze a világon szerintem a vaníliafagyi. Annyit csinált, hogy ilyen összetört kendermagot szórt rá, és attól kicsit más lett a textúrája, meg nem tudom én mi. Tehát van egy ilyen mítosz, hogy kannabisszal főznek benne, hát a kutyafülét egyébként, vagy nem úgy. A másik, amiben még belebotlottam, hogy ez igazából az egyik első vegán szakácskönyv.
Az érdekes, mondjuk így a páva, igen, a medve tengelyen.
Igen, a páva, meg a medve, meg a nem tudom én mi, meg hogy ezen ment a spekuláció, hogy ebből tulajdonképpen az derül, hogy már akkor is voltak vegánok, akik egyébként minden tiszteletem, a legjobb barátaim között is vannak vegánok, ahogy szokták mondani, de csak arról van szó, hogy a salátnak kaptak egy erős hangsúlyt, mert akkor is népszerűek voltak, de ez nem azt jelenti, hogy tömegével az emberek akkor vegán életmódot folytattak volna.
Említetted is, hogy sok életvezetési tanács is található ebben a könyvben. Volt olyan, amit például te magad megfogadtál, vagy az életedet is valamilyen szinten megváltoztatta?
Nem. Nem volt még hozzá, azért nem, mert amit ő az egészségről gondol, azt nyilván nem ő gondolja, hanem a négy testnek az ókori elmélete alapján látja ő a világot ilyen egészségügyi szempontból, ugye ez a fekete eppe, meg a sárga eppe, meg a vér, meg az úgynevezett flegma, azaz a nyálka, és hogy ezeknek, tehát úgy tartott a közgondolkodás, hogy ezeknek a helyes aránya felel az egészségünkért. De most ennek megfelelően például minden recept után hozzáteszi, hogy ez azért nem jó, mert epét gerjeszt, ez azért jó, mert megtisztítja a májrostjait, tehát csupa olyan dolgot, amit valószínűleg a mai orvostudomány már teljesen máshogy gondol, és vannak olyan tanácsai, amit én meg kifejezetten ellenjavaltnak gondolok. Tehát, hogy odáig az rendben van, hogy mondjuk azt állítja, hogy ha epével csöpögtetjük körbe az ágyat, akkor nem csak a poloska fog elkerülni minket, hanem a tojásokat is elpusztítja, mint a poloskának a tojásait. De amikor azt állítja, hogy ilyen meg olyan fűszerborral keverve tökéletes a veszett kutya harapása ellen, akkor én azért mindenkit arra biztatok, hogy ezeket kellő fenntartással olvassa, és inkább keresse fel a Pasteur intézetet, hogyha ilyen jellegű problémái vannak.
Igen, amit én beleolvastam, ott is voltak olyanok, hogy például, ami meglepett, hogy a vacsora után két órán keresztül nem javasol semmiféle időtöltés, csak ami zavarja az emésztést, és ebben még a gondolkodást, vagy a viccelődést is
ordító
versenyt se szabad rendezni a haverokkal, meg ilyeneket is, tehát ezeket elég komolyan veszi, mert az emésztéstől nem szabad elvenni az energiát a szervezettől. Ez például egy elég erős állítás.
Igen, hát sok ilyennel találkozhatunk, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy ezt egy nagyon-nagyon régen élt ember írta, nagyon régen élt embereknek, és nyilván ő a saját korának a tudását próbálta keresztül adni. Valószínűleg, nem tudom én, lehet, hogy már 20 év múlva is nagyokat fognak mosolyogni, mondjuk a paleo étrenden, vagy nem tudom, hogy most mi az aktuális divat. Ez mindig szerintem így volt, amióta van gasztronómia, hogy ennek az egészségügyi hatásait is így keresték, meg próbálták értelmezni több-kevesebb sikerrel, meg hozzáértéssel.
És egyébként a mondtad, hogy vagy írtad, vagy mondtad, most nem is tudom, hogy te főztél le ezekből a receptekből menet közben, tehát nem csak fordítottad, hanem azért ki is próbáltál ezt belőle. Ebből milyen tapasztalatokat gyűjtöttél? Tehát, hogy van olyan, amiket megtartasz a repertoárodba így magadnak, mert annyira jó volt, vagy mi volt a tapasztalat?
Hát az egyik tapasztalat az, hogy a legtöbb étel egyébként elkészíthető, van, amihez mélyebben a pénztárcába kell nyúlni, van, amihez kevésbé, a legtöbb alapanyagot be lehet szerezni legfeljebb egy kis utánajárással, viszont azt hiszem előtt kell tartani, hogy ezeket korhűen elkészíteni biztos, hogy nem lehet. Az egyik ok, ami miatt nem lehet szerintem, az, hogy ezek feltételeznek egy szakképzett szakácsot, ahogy már beszéltünk is róla, hogy ez is ott van a legelején a könyvnek, hogy hogyan kerítjük elő a megfelelő szakácsot. Én azt gondolom, hogy ezt manapság viszonylag kevesen engedhetik meg maguknak. A másik dolog pedig az, hogy ebben az időben a hőforrás, tehát amivel a hőkezelés zajlik, hogy ilyen szépen mondjam, az mindig a nyílt tüzet jelentette. Tehát magyarul, ha nincs otthon egy akkora kandallónk, amiben belefér egy borjú, akkor nem is érdemes neki kezdeni. De az egyszerű ételek is nyílt lángon, tehát úgy is adja meg, hogy ezt húzza arrébb a parástól, mert ennek lassan kell főnie, és így tovább, hogyha valamit süt, az mindig egyértelmű, hogy az a grillezésnek egyfajtáját jelenti, tehát vagy vasrácson, vagy pedig nyásra tűzve. És Tehát ez a kettő ez mindenképpen meggátolja azt, hogy ezek teljesen olyanok legyenek. Lehetnek nagyon jó utánzatokat csinálni. Például a viszonylag sok ilyen szószféleség, ilyen mártásféleség szerepel a receptek között, ezeket el lehet készíteni. Akkor én csináltam egy ilyen nagyon furcsa tojásos ételt, amit olyan, mintha cserépfazékba kicsit rükkökkel készíteni egy rántottát, amire utána még tojást ütsz rá. Tehát rántottán a tojás, ami szerintem így elsőre nem hangzik olyan ürültül vonzóan, viszont készítettem hozzá egy mángoldmártást, meg egy másikat, ami mandulával, aszaltszilvával, vörösborral, és ezt meg fogom tartani, mert együtt viszont nagyon szép összhangban voltak. Illetve hát most majd lesz ennek egy pár bemutatója a könyvnek, oda is kerestem már recepteket, el fogjuk készíteni majd például valamilyen vadhúsból, valószínűleg vaddisznóból egy ilyen borsos mártást, amihez készítünk egy rizottót, aminek leírása szintén szerepel a könyvben. Egy másik bemutatón szőlős csirkét szeretnénk készíteni, tehát hogy van benne bőven olyan, ami miatt nem csak kuriózum ez a könyv, hanem ilyen szakmunkaként is használható.
Hogy ebből a könyvből mi derül ki, hogy a reneszánsz udvarokban is reggeli, ebéd, vacsora tagolásban étkeztek, vagy ez egy jóval modernebb találmány?
Ebből nekem nem derülnek ki, tehát a könyvből biztos, hogy nem derülnek ki, mert tehát nem ilyen logikát követnek a receptek, hanem inkább alapanyagok szerint megy sorba. Na most ez az egyik, ami hiányzik, tehát nincsen ilyen, hogy akkor ezt most vacsorára kell, ezt most reggelire, tehát ebből nem derül ki ebből a könyvből. Ahogy egyébként az se, hogy mondjuk milyen evőeszközöket használtak ekkoriban, hogy mondjuk volt-e külön villa, nem tudjuk meg. Illetve nincsenek főételköret párosítások sem. Tehát nem arról van szó, mint manapság azért egy szakácskönyvbe elvárás, hogyha nem tudom, hogy megadom a karácsonyi pulyka receptjét, akkor ajánljak hozzá valami köretet, itt ez nem létezik még.
És ha már reggeliről beszéltünk, egyáltalán reggeli szóba kerül, mint olyan? Vagy van erről bármi?
Megfogtál, nekem nem rémlik.
Nekem rémlik, hogy pont olvastam egy ilyen részben, ahol arról beszél, hogy már nem tudom pontosan melyik ételnek a kapcsán, de hogy az ókoriaknál, vagy hogy a katonáknál volt ez a kései déli reggeli, és akkor ilyen nagyobbat tettek, de hogy addig nem ettek. Valami ilyesmi kontextusban nekem úgy rémlik, hogy előkerült, de nem, nekem se derült ki belőle, hogy akkor most általában a reneszánsz udvarokba hányszor ettek egy nap, vagy ilyesmi.
Egyébként gyanítom, hogy egynél többször, tehát hogy ez a nyilván volt ennek a főúri gasztrokultúrának egy olyan jelentése is, vagy egy olyan funkciója is, hogy meg kellett erősíteni akár az udvar többi tagjának, akár a vendégeknek, akárkinek egy társadalmi státuszt. És egy olyan korban, ami alapvetően kalóriahiányos, ahol egészen mást jelentett az étel, mert ma is vannak borzalmas dolgok, meg van szegénység, meg van háború, de az emberiség nagy részének nem az az alapélménye, hogy napi küzdelmet kell az életben maradásért folytatni, és én azt gondolom, hogy egy ilyen környezetben, ami sokkal, sokkal szegényesebb volt ebből a szempontból, mint a mai világunk, meg nem volt élelmiszertömegtermelés, és így tovább, meg az emberek nagy része az önellátásról kellett, hogy gondoskodjon, nem piacon, tehát nem arról volt szó, hogy a eladta a munka idejét, vagy az idejének egy részét, és utána a pénzzel elsétált a piacra, hanem termet az árpa, akkor jó volt, hanem akkor meg eltűnt egy falu. Tehát egy ilyen közegben nyilván ez egy státuszszimbólum is volt, amit valószínűleg nem diétázással mutatták a barátoknak és üzletfeleknek, hogy milyen jó megy a bolt, hanem egy reggeltől estig tartó zabálással.
És egy másik front, amellett, hogy ugye beszéltünk már, hogy itt hangsúlyozottan a tisztes gyönyörökről van szó, tehát, hogy Platinait védekezik sok megelőlegezett váddal szemben, hogy őt torkosságra való felbújtással vádolják. Egy másik front, amin védekezik, az pedig a nyelvújítási törekvései, mert hogy vannak ilyen részek, ahol már előre arról beszél, hogy majd amikor őt támadják amiatt, mert ezt így nevezte, és nem pedig úgy, ahogy szokták nevezni, akkor majd ez mennyire fontos része a könyvnek, és mennyire voltak sikeresek ezek a próbálkozásai?
Egy konkrét példát tudok neked. Tehát ugye az volt a probléma, hogy neki olaszról kellett fordítani dolgokat, és nyilván ezeket az alapanyagokat ismerték akkor is, hogyha nem latinul nevezték meg őket, hanem a népnyelven, olaszul. És néha tényleg próbál nyelvújítani, az egyik szó, ami eszembe jut, amit ő Frictellának nevezett el, majd mindjárt beszélek erről, hogy ez mit jelent. És itt magyarázza ezt meg, hogy most nem lehet, hogy csak azért, mert ezt eddig így neveztük, hogy mindig így maradjon, ha le lehet vezetni egy latin szóból, akkor itt nyelvet újítunk, és akkor innentől kezdve ezt az ételféleséget, amit manapság leginkább fánknak neveznénk, ezt Frictellának fogjuk nevezni. Na most, hogy ez kudarcba fúlt, azt onnan tudhatjuk, hogy a Frictellát az senki nem emlegeti manapság, tehát nem sikerült ezt bevezetni a köztudatba, tehát nincsenek Frictella nevű fogások mondjuk Olaszországban, vagy nem tudom én hol. Ami viszont fordítóként nekem elég komoly fejtörést okozott, az volt, hogy például a halaknál van egy őrült nagy zűrzavar. Ez mindig is egy ilyen ciki terület, tehát ezt is tudjátok, mert foglalkoztok gasztronómiával sokat, hogy elmegy az ember Olaszországba, és a faluról falura esetleg változik egy halnak a neve. Meg eleve, ugye mi például nem vagyunk most már tengeri nép, nagyon kevés halat ismerünk, és ez gond volt már Platinának is, hogy ezt meg is mondja, hogy ő helyenként küszködik ezzel, hogy nem biztos benne, hogy egy adott fajta halat azt valóban úgy kell hívni latinul, hogy ő elnevezi. Lehet sejteni, hogy a tonhalnál nem tévedett nagyot, vagy a kecsegénél, vagy a nem tudom én, pontnál, köszönöm szépen, de ez bevallom őszintén, hogy mondjuk az alóza nevű hal, azt én jól gondolom, hogy az valóban az alóza, amiről megmondom őszintén, hogy még nem láttam eleven, sőt, holt alózát se életemben, abban nem lehetek sajnos biztos, de ugye Platina se lehetett biztos. Ja,
és te ezt hogy tudtad mégis így magyarra áthidalni, ha már Platina is küzdött vele, azt, hogy, és nekünk meg ugye még szegényesebb, vagyis hát nálunk az a probléma, hogy a szókincsünk is szegényes mondjuk a halakra.
Hát Anna, hogy itt még egy csavar volt a történetben, hogy az sem ment, hogy az ember mondjuk megnézi a Brain-be, vagy a Wikipédián, vagy akárhol, hogy egy latin hal az mit jelent, mert ezek a rendszertani nevek, ezek nem egy az egybe követték mondjuk az ókori neveket. Van egy ilyen próbálkozás, lekoppan az ember róla, mert rájön, hogy nem tudom én, ez valami csak a trópusokon létező halfajta, ami a mostani rendszertani neve alapján, akkor az nyilván nem működik. Akkor utána megpróbálod azt, hogy mivel is lehetett még próbálkozni? Mindig majd eszembe fogja, igen, nyilván megnézi az ember a szótárakat, ott mondjuk a finnári szótárban talál egy akármilyen latin halnévhez egy ilyet, hogy egyfajta hal a rómaiak nagyon kedvelték. Na most azzal megint nem vagyunk beljebb, de néha azért ki lehetett valahogy okoskodni mondjuk a szövegből, vagy annak a halnak a leírásából, hogy ez körülbelül mi lehetett, és én azt gondolom, hogy tényleg csak egy-két olyan nagyon homályos hely van, ahol már Platina is tippelt, én megpróbáltam megtippelni, hogy ő mit tippelt.
De akkor halügybe te is kiokosodtál azért.
Vagy elutultam. Tehát hogy mondjam, azt szokták mondani, hogy mindig a tudatlanság tesz maga biztossá. Tehát addig
tehát,
nagyobb...
Tehát, hogy összezavar nagyobb lett akkor, igen.
Igen.
És egyébként te hogyan kerültél kapcsolatba Platinával és ezzel a szöveggel?
Van egy kollégám, Cserna Szabó András, akivel mi elég sokat dolgoztunk, meg dolgozunk a mai napig együtt. És
de közös könyveitek is vannak.
Igen. Sőt, lesz is egyébként. Most indult megint egy új projekt. És az Andris az egyszer fölkérték, hogy talán a Magyar Narancsban nem tudom én hova írjon egy ilyen kis rövid összefoglalót a európai szakácskönyvek történetéről, és ő botlott bele ebbe a Platinába. És egy ilyen beszélgetés, örözés, nem tudom mi alkalmával mondta, hogy ez tulajdonképpen tök jó lenne, hogyha ez megjelenne magyarul, mert ő utána nézett, hogy erről nem tudunk semmit, azt tudta, hogy nekem a nyelvi eszközeim megvannak ahhoz, hogy ezzel így eljátszadozzam, meg van gasztronómiai érdeklődés is, és nagyon könnyű szívvel igent mondtam rá, utána pedig 3 évig szorgalmasan bújtam a szótárakat.
De akkor azért nem tudtad, mire vállalkozol, amikor egy sör fölött igent mondtál erre?
Egyáltalán nem, tehát mielőtt beültünk ide a stúdióba, mutattam neked azt a példányt, amiből végül is dolgoztam, annyi a rövid történet, hogy nincsen ennek a szövegnek modernkori latin kiadása sem. Tehát a klasszikus szövegeket, egy Vergiliuszt, egy Horáciuszt, egy akármit például a lipcsei Teubner kiadó szokott kiadni, ahol egy gyönyörű a tükör, olvashatók a betűk, fantasztikus kritikai kiadások, azok úgy készülnek, hogy mondjuk egy klasszikus filológus az eltölt 15 évet azzal, hogy egy Horáciusz kiadást előkészítsen. Ennek ilyen kiadása nincsen, hanem azt kellett csinálni, hogy kinyomoztam egy tengeren túli, tehát egy amerikai kis kiadót, akik azzal foglalkoznak, hogy megrendelésre készítenek könyveket. Tehát nekik nincsenek raktáron ezek a dolgok, hanem rájuk ír az ember, hogy szeretné megvenni a Bartolomeusz Platinától a tisztes gyönyörről és egészségről írott könyvet, és ők 2 hét múlva jelentkeznek egy valamivel, ami könyvszerűen néz ki, és abban tulajdonképpen a facsimile olvasható a szöveg, ami azt jelenti, hogy a korabeli tipográfiai eljárásnak megfelelően például 3-4 betűt rövidítenek egy krikszel vagy egy krakszal. Tehát először is ezt meg kellett tanulni, olvasni, mert egyáltalán nem úgy néz ki a szöveg, mint ahogy a mai szövegeink kinéznek.
Neked amúgy a latin az hogyan jött az életedbe, vagy mert ez azért nem egy, tehát még fordítóknál se alapadottság, hogy akkor ők latinból fordítanak?
Gimnáziumban volt olyan szerencsém, hogy 4 évet tanulhattam remek tanároktól, és utána ez akkora szerelem lett, hogy én latin szakon végeztem az egyetemen is, tehát volt ebbe valamennyi rutinom, meg utána tanítottam is egy pár évig, tehát ez egy ilyen kamaszkori csökevény, hogy így mondjam.
De akkor meg is lett most a gyümölcse mindenképpen most is. Ennek a fordításnak...
Olvasók majd eldöntik.
Említetted, hogy emellett amúgy más projektben is benne vagytok a Csernaszabó Andrással, ami akár könyvformát is ölthet. Ez erről lehet tudni már valamit, hogy miben utaztok? Most már volt ugye másnaposság, kiszakácskönyv korábban, meg ilyesmik. Most mi a témakör?
Még az agyalás megy egyelőre, meg a töprengés. Kicsit körülírnám inkább. Arról van szó, hogy megint egy ilyen gasztrotörténeti, kultúrtörténeti könyvet akarunk összeállítani egy konkrét alapanyag mentén.
De ez titok egyelőre, hogy mi ez a konkrét alapanyag?
Még legyen egyelőre. Ez a teaser.
Igen, nagyon jó marketing stratégia. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönjük Darida Bencének, hogy itt volt, és ezt a sok izgalmas dolgot a reneszánsz konyháról, meg a gasztrotörténetről megosztotta velünk, és nektek pedig köszönjük, hogy hallgatjátok a Filéző podcastot, tegyetek továbbra is így. Az adásainkat megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, vagy bármelyik felületen, ahol podcastot szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!